Kedves hallgatóink, a mai reggeli napindítónk egy rendkívüli tematikus napot vezet be, hiszen a hallgatók napját hallják a kedves hallgatóink. Ugyan a Mári Rádió minden nap a hallgatókért van, és a hallgatókat szolgálja, azonban ez a mai nap egy különleges nap kíván lenni abból a szempontból, hogy a hallgatóknak szeretnénk adni a mikrofont, pontosabban a telefont, kicsit megfordítanánk a szereposztást. Szeretnénk meghallgatni a hallgatóinkat azzal kapcsolatban, hogy mondják el tanúságtételeiket arról, hogy hogyan lehet keresztényként nehéz helyzetben helytállni, akár a saját életükből, akár felmenőik, őseik történeteiből, amely esetleg a családi emlékezetben, a családi legendáriumban, hogy úgy mondjam, maradt fent, erősítsük egymást, hiszen nagyon sok nehézséggel kell most is szembenéznünk, nagyon sok a bizonytalanság, sok-sok válságos kérdést kell megválaszolni a mai világunknak itt Európában, itt Magyarországon is. Erősítsük egymást, ezért kérjük a hallgatóinkat, hogy hívjanak bennünket a 061-374-0904-es telefonszámon, de közben vonalban van Hofer József jezsuita atya, akit nagy szeretettel köszöntünk. Halló!
Igen, én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
Köszönjük, kedves József atya, hogy a rendelkezésünkre álltál ezen a mai napon, Szent Miklós napján. Kedves József atya, neked van-e olyan történeted, amely esetleg tanúságként vagy megerősítésként szolgálhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk keresztényként helytállni, hogyan tudunk a remény jelei lenni nehéz körülmények közepette?
Hát egy régi családi történet ez. Hárman voltunk testvérek, hát a bátyám 3 éves korában egy kézigránát baleset következtében meghalt. Én nem ismertem őt, csak az édesapám az fogságban volt ez idő alatt, és édesanyám pedig más asszonyokkal együtt összeköltöztek, hogy így kicsit védjék magukat, és ott voltak a gyerekekkel. Reggel miután hát megmosdatták a gyereket, egy 5 éves kisfiú egy ilyen karikával kiszaladt a ház elé, és a testvérem, a László, a Lacika szaladt utána, és az asszonyok még ott a vízzel, meg egyéb dolgokkal voltak elfoglalva, és egyszer csak egy óriási robbanás, az 5 éves kisfiú talált egy kézigránátot, és ahhoz a fához dobta, ahol épp a fa tövében ült a testvérem. Hát ugye elveszítette a gyermekét, ez volt az első szülött fiát, így az anyám. A férje fogságban van, meg hát az egész házat elfoglalták a orosz katonák, ez egy pokoli helyzet. Tehát, amikor az ember valóban haragban van az Istennel, emberekkel, önmagával, hogy engedhettem meg, hogy hát nem mentem utána, vagy... De hát ott volt még egy jó pár gyerek. Na, szumma-szummárom a végén a történetnek, a jó pár évre rá a nővérem megszületett, és 47-ben, és a nővérem mesélte, anyám is följegyezte egy napójából, hogy mindig kimentek minden vasárnap az ebéd után a temetőbe, a Lacika sírjához. És hát anyám állandóan ezzel a történettel foglalkozott azóta is, de hát már a kislány már lassan 5 éves volt, de még mindig a Lacika emlékét őrizve. Egyik alkalommal megkérdezi a nővelem, hogy hát te mondd, anyu, mi csak a temetőbe tudunk menni, mások mennek, hát az erdőbe sétálni. Anyám mondta, hogy ekkor döbbent rá arra, hogy neki meg kell bocsátani önmagának. Tehát megbocsátunk Istennek, adott egy új gyereket, valahol megbocsátom, az a gyerek nem tehet arról, hogy hát egy 5 éves gyerek, hogy találta azt a kézigránátot, de valahogy a legnehezebb a önmagunknak való megbocsátás. És azt mondja, itt érezte, hogy nekem meg kell bocsátanom önmagamnak, én nem élhetek egy ilyen állandó bűntudatban, hiszen a gyerekemet teszem tönkre, és attól kezdve azt mondja, csak halottak napján mentek ki a sírról. Tényleg egy tanulságos történet számomra is, hogy ez a megbocsátási folyamat, hogy ez tényleg létezik Istennek, embertársainknak és önmagunknak. Hát talán ez a legnehezebb, az önmagunknak való megbocsátás.
Ugye hosszú-hosszú, sok-sok éves lelkipásztori tapasztalatod alapján te hogyan látod, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, akár tényleg, amit most mondtál, ilyenben, vagy valami, hogy teljesen kilátástalan, vagy válságos, vagy tényleg nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Szerinted elég csak elmondani egy-két fohászt, vagy mi a, szerinted mi a helyes magatartás, mi az, ami célra vezető, vagy gyakorlatilag ténylegesen segítő keresztényként, hogyha tényleg ilyen nagyon súlyos válsággal, vagy bizonytalansággal, kilátástalansággal kerülünk szembe?
Hát, mondom, ez a hármas dolog, amit itt említettem, megbocsátani Istennek, embereknek. Fontos dolog, hogy tudjunk erről beszélni. Tehát, hogy nem magunkba hordozzuk a sérelmeket, hanem tudjuk ezt kibeszélni a fájdalmainkat, a sértettségünket, a másik személlyel, ha sikerül végül is kiengesztelődni, az egy nagy dolog. Tehát a megbékélés, hogy eljutni oda, hogy a másiknak el tudom mondani, hogy nekem nagy fájdalmat okoztál, lehet, hogy most még nem tudok erről részleteiben sokat mondani, de majd egyszer ezt nekünk meg kell beszélni. Tehát én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Legyen egy személy, aki lehet az lelki vezető, vagy egy jó barát, vagy egy ismerős. Tehát az a sérelem, az a bántás, ami engem ért, hogy én ezt meg tudjam valakivel osztani. És minél többet beszélünk erről, így bizalmasan, tehát valamiféleképpen minden egyes alkalommal valami gyógyul, tehát a megbocsátás során. Ugye Ladislav Boros mondja, hogy ugye a megbocsátásnak a három lépcsője, az első a sajnálat, tehát a szégyen és a bevallás. Tehát, hogy a sajnálom, hogy jaj Istenem, megbántottam valakit, hát sajnálom, hogy ilyet tettem elvileg, hát önmagunknak nagyon fontos, hogy meg tudjunk bocsátani. És utána a szégyen, igen.
Csak bocsánat, mondtad, hogy fontos, hogy azon túlmenően, hogy megbocsássunk, ugye önmagunknak is, esetleg a embertársainknak, hogyha valaki hát ilyen nyilván megbántott bennünket, vagy akár a Jóistennek. És azon felül mondtad, hogy hát, fontos, hogy tudjunk beszélni a bajunkról, vagy a fájdalmunkról, igen, vagy a nehézségünkről, igen, vagy kibeszéljük. Ugye éppen ma reggel említettük Olofsson Placid Bencés szerzetest, ugye, aki 10 évet töltött a gulágon, a szibériai kényszermunkatáborban a 50-es évek elején, hogy mondja, hogy nekik egyenesen a túlélés egyik szabálya volt, hogy ne panaszkodjanak, mert hogy azzal gyengülünk. Te meg most azt javasoltad, bocsánat, itt én ilyen ördögügyvédje vagyok, szándékosan is felvállalom ezt, hogy te meg mondtad, hogy pont, hogyha kibeszéljük a fájdalmunkat, akkor az segít. Ezt hogyan érted?
Hát úgy, hogy a Placid atya is ezt elmondta utána. Nyilván, hogy abban a embertelen helyzetben, ott a fogságban, mondjuk ott az ember gyorsan lépjen túl rajta, mert túl kell élni. De hosszú távon sokszor ott rakódnak le bennünk a fájdalmak, nem tudunk tovább haladni. Tehát, hogy megszülessen bennünk a teljesség, a béke, hogy mindenféle polaritás, megosztottság. Tehát egy általános béke járja át a szívemet, ez a sálom, amiről a Székely atya is beszélt. Tehát én állítom, hogy tehát nagyon fontos, hát a Placid atya ezt 100 helyen elmesélt. Nyilvánvaló, hogy hát a végső gyógyulás az később született meg benne ezzel az egész helyzettel kapcsolatban. Én úgy értelmezem, hogy ott a túlélésről van szó, de maga a megbocsátási folyamat, tehát azért ez egy kicsit hosszabb. Lehet, hogy nem elfogadható, de hát én úgy érzem, hogy fontos, hogy van. Hát a imában, hogyha imádkozom, ott is megbeszélem ezt a jó Istenben.
Igen, és ugye, ha már említetted Székely Püspök atya ma reggeli gondolatait, hogy ott említi azt, hogy ugye a békesség, az igazi békesség, ugye akár egy családban, például nem vagy a nemzetek között, nem azt jelenti, hogy éppen nincs háború, vagy éppen nincs veszekedés, tehát nem a veszekedés hiánya, vagy a háború hiánya a békesség, hanem hogy tényleg egy őszinte szeretett bizalom van. És azt is mondta a püspök atya, hogy nem söpörjük a szőnyeg alá a gondokat. És gondolom, én sokszor hallom, meg sokszor találkozni azzal, hogy jaj, csak békesség legyen, a békesség kedvéért ne szólj szám, nem fáj fejem. Tehát, hogy
pontosan, hogy mind a két fél, meg egyrészt aki a sértést okozta, hogy eljutni oda, hogy bevallom, igen, én is hibáztam, te is hibáztam, tehát hogy egymás előtt be tudjuk vallani azt, hogy gyengék vagyunk, emberek vagyunk, lépjünk tovább. Igen?
Ugye, mert ez így nagyon könnyű, hogy bevalljuk, meg elmondjuk, de mondjuk a másik ember pedig nem nyitott erre. Tehát nem is tudom, hogy hol hallottam egy ilyen most egy ilyen előadást vagy beszélgetést, hogy valaki tényleg szembenézett saját magával, és próbálta a szüleivel megbeszélni azt, hogy hát neki milyen hiányai, már fiatal felnőttként, hogy egy gyerekkorában milyen hiányai voltak, stb. És akkor hát a szülei, vagy konkrétan az édesapja azt mondja, hogy ez így nem igaz, tehát hogy ez így hazugság, pedig ez tényleg egy nagyon mély önmagával való szembenézés történt. Tehát én csak arra akarok itt kilukadni, hogy mi van akkor, hogyha próbálom tisztázni a dolgot, nyilván teljesen létrejön egy békesség, ugye nyilván az két ember kell, vagy legalábbis a másik ember is vevő kell, hogy legyen. Mi van akkor, amikor a másik ember nem hajlandó, vagy egész egyszerűen nem nyílik meg, vagy nem reagál. Tehát hogy nem jön létre ez a másik, a híd másik pillére, nem épül fel a híd két ember között.
Hát először is mindenféleképpen az, hogy a másik félnek elmondott, hogy amit tettél, ez száj, én soha nem fogom azt tenni veled, amit te velem tettél. Ezen gyakorlatilag megtörtént a megbocsátás. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen cuki-muki, puszilgatjuk újból egymást. Én soha nem fogom azt tenni, amit te velem, de ami történt itt, azért az nekem fáj. És hát valamiféleképpen, ugye teljesen mindegy, hogy a másik most kér tőlem bocsánatot, vagy szóval fontos, hogy kivessük a szívünkből a haragot, a gyűlöletet. Maga a magyar nyelv is nagyon jó, gyűlölet, ugye, hogy gyűlik bennünk a keserűség, a harag, a düh, és tulajdonképpen minket öl meg a gyűlölet. Tehát éppen ezért fontos a kimondásra dolgok. Tehát, hogyha mi állandóan csak a lelkünkben hordozunk, hát ez a lényege a szentgyónásnak, a lelki beszélgetésnek, és hát az utána a másik fél az nyilvánvaló, de nekem a másik féltől függetlenül meg kell találnom a saját békébe. Azért, mert ő nem kért bocsánatot, lehet, hogy nem is fog, sőt, örül annak, hogyha látja, hogy nekem fájdalmat okozott. Önmagunk miatt kell megbocsátani. Önmagunk miatt. Mert hogyha nem tudok megbocsátani, nem tudom kivetni valamiféleképpen a szívemből, hogy imádkozom, megosztom egy lelki vezetővel, jólok, vagy az. Tehát ezek mind olyan folyamatok, hogy de önmagam miatt el kell jutnom a megbocsátáshoz, mert különben ez saját magamat teszem ezzel tönk.
Köszönjük szépen, József atya, ezeket a gondolatokat. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye magunkon kezdjük, tehát hogy a békességet, illetve egyáltalán, hogy jól gondolkodjunk arról, hogy mi az igazi béke. Tehát, hogy nem a szőnyeg alá söprés, nem a ne szólj szám, nem fáj fejem az igazi béke, hogy igenis nézzünk szembe azzal, ami a szívünkben van, és ezt próbáljuk.
Nem haragszom, de nem felejtek című
ilyen. Igen.
Tehát ez, ez mutatja azt, hogy nem tudtam megbocsátani. Egyszer beszélgettünk a megbocsátásról, kiengesztelődésről. És akkor mondta egy hölgy, hogy hát ez neki nem probléma, szóval a beszélgetés közben, hogy a csodának kellett ezt az egész problémát most idehozni, már azt hittem, hogy végre megbocsátottam az illetőnek, most megint itt van előttem ez a undorító képe. Ez mutatja, hogy nem tudott megbocsátani. Tehát ott van a szőnyeg alatt, ott van a szívem én, tehát ettől meg kell tudni szabadulni, mert saját egyszer szembesülnünk kell a szívünkben lévő gyilkos haraggal, vagy de senki nem kényszerített engem arra, hogy én ugyanúgy szeressek valakit, mint hát korám. Ennyi volt.
Köszönöm. Köszönjük szépen, József atya.
Jó, további minden szépet jót, és megbékélést kívánok mindenkinek, magával, a jó Istennel is, önmagával.
Úgy legyen, köszönjük szépen.
Hoffer József atya, jezsuita szerzetes gondolatait hallhattuk, nagyon értékes gondolatokat osztott meg. József atya, remélem sokunknak segít majd. Hát egyrészt itt a mai nap, hogy békével és